A prédikáció alapigéjét az előbb felolvasott igeszakasz mellett a korintusiakhoz írott első levél 5. fejezetének 7. és 8. verséből olvasom, amely igeverseket tiszteletünk jeleként fennállva hallgassunk meg. Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus már megáldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával. Amen. Hát kedves testvérek, köszöntök mindenkit sok szeretettel itt húsvét hétfőjén, akik eljöttek erre az istentiszteletre. Vincéni Marika mondta, hogy Kiskunlason nagy divat volt régen a locsolkodás. De úgy látom, nem csak régen volt nagy divat, mert a gyülekezet fele locsolkodik, másik fele meg várja a locsolókat most. A többiek maradék, akik már meglocsolták a lányokat, mint hogy Mária, ők vannak itt, úgy látszik, vagy akik már ez befejeződött ez a program. De jó, hogy együtt vagyunk, és meg tudjuk azért tartani ezt a másnapi istentiszteletünket is, alkalmunkat is, hiszen olyan jó beszélni és hallani a feltámadás örömhíréről és ennek a valóságáról és az életünkbe való következményeiről. A húsvét előtti időben a rádiót hallgatva sokszor hallottam beszélgetéseket arról, hogy az európai kereszténység milyen állapotban is van mostanában, és az volt az általános vélemény, hogy hát eléggé befolyását vesztett itt Európában, főleg nyugatra még inkább, mint ahogy nálunk, de hát nyilván ez ránk is fog visszahatni, egyre inkább erre kell számítanunk, és hogy mennyire elerőtlenedett a keresztény kultúra Európában, és hogy ez milyen rossz következményekkel fog járni majd a jövőt illetően, hogy azok az új európaiak, a betelepülők, főleg a muszlim közösségek, hogy mennyire megvetéssel tekintenek erre a kultúrára, és mennyire nem akarnak ebben részt venni, és hogy várnák ők maguk is, hogy a keresztények magukra találjanak, és legyenek azok, akik valójában lehetnének, és ilyenekről beszéltek a különféle tudósítók és szakemberek, és próbálták ezt elemezgetni, hogy mi fog ebből következni. Valóban ezt a érzést úgy látjuk magunk körül, és érezzük, hogy ez úgy kezd terjedni még inkább, és itt Magyarországon is van bennünk egy kis csalódottság, hogy az elmúlt 20 esztendőben nem érzékeljük azt a változást, ami a szabadsággal együtt járhatott volna, hogy a kereszténység tekintélye nő. Habár, ahogy itt erről beszélgettünk egyszer egy ilyen egyházi gyűlésen, missziói bizottságban, az egyház kerületben, akkor valaki éppen ennek adott hangot, hogy hát mennyire kicsi a kereszténység tekintélye, ők úgy érzik, és akkor mondhattam ezt azért pozitívan, hogy itt Kiskunhalason talán nem annyira érzékeljük, hanem megbecsültek vagyunk éppen a városért végzett szolgálatunk terén, meg az oktatás terén végzett eredményeink, egy elért eredményeink következményében talán, de sajnos ez nem von le semmit abból, hogy az evangélium hirdetésében azért többet is tehetnénk, és nagyobb feladatok várnak még ránk, és lehetőségek is lennének előttünk, mint amit mi beteljesíteni tudunk, és a többiek talán még ennél is kevesebbről tudnak beszámolni. Mert legalább azért nálunk még vannak felnőtt konfirmandusok, és vannak, akik csatlakoznak a gyülekezetünkhöz évről évre, még ha lehetnének is nagyobb számban, de biztos, hogy részesei vagyunk mi is, akár mennyire igyekszünk ellene tenni, részesei vagyunk a kereszténység általános süllyedésének, vagy elszomorodásának, amit tapasztalunk magunk körül, és itt Európában legalábbis mindenképpen. Vajon miért van ez? És mi az, amit mi hozzá tudnánk tenni, vagy másképpen kéne csinálnunk. Nyilván nem azt jelenti, hogy át kéne gondolnunk az üzenetünket, és egészen más kéne mondanunk. Én azt gondolom, és úgy biztos vagyok ebben, hogy akkor tennénk a legtöbbet a világnak, amit, hogyha azok lennénk, akik valójában vagyunk, és azt képviselnénk, amit mi tudunk képviselni. Nagy tisztelője vagyok én is tanítónkkal együtt, Albert Camus-nak, a francia filozófus írónak, aki nem volt ugyan vallásos, de nagy tisztelettel tekintett a kereszténységre, és a magyarokra különösen is, 56 után, egyedüliként a francia értelmiség közül szinte. És egyszer mondta ezt, meglátogatva egy szerzetes közösséget, hogy hát a legjobb az lenne, a legtöbbet azt tehetnének a világért, meg mindannyiunkért, hogyha hitelesen képviselnék azt a kereszténységet, amik ők maguk és ők tudják csak megtenni. Biztos, hogy így van ez. Hát mindenki ezt várja a keresztényektől. Még azok is ezt várják tőlük, akik maguk éppen nem keresztények, vagy nem tudnak hinni. De érzik, felelősen érzik, hogy erre lenne igazán szüksége a világunknak. Hát mi az, ami érték a világban, és mi az, ami elismerést vált ki? Mindig is, minden esetben az, ha valaki előre látja azt, amit a többiek már nem látnak. Így van ez egy futballedzőnél is, aki meglátja a gyerekben a tehetséget, és azt mondja, hogy ezzel érdemes foglalkozni, akkor, vagy egy fiatal játékosban, akkor ezt elismerik. Akkor azért sokat fizetnek, akár a klubok, ha ilyen szakember találnak. De így van ez a lótenyésztőkkel is, akár éppen hallottam valakiről, aki ilyen díjnyertes klubban volt, mert sokan szeretnének ilyet, de keveseknek sikerül elérni ebben a szakmában is. És azt mondta, hogy mesélték meg a rádióban, hogy egyszer autóval ment egy lovaskocsi mellett el, és a kocsi hátuljához volt kötve egy fiatal ló, egy csikókorból kinőtt ló, és akkor megállt, és megvette a gazdájától. Nem tudom, miféle gazda volt az, de sikerült az üzlet, és ebből a csikóból, ebből a lóból lett aztán ez a díjugrató bajnok. Mert észrevette, mert meglátta benne a lehetőséget, meglátta benne az értéket. Én biztos nem látnám, nekem egyik ló olyan, mint a másik, úgyhogy ez nem az én műfajom, de tőlünk keresztényeknek nem is ezt várnák az emberek, hogy a foci játékosokat, vagy a lovakat meg tudjuk különböztetni egymástól, hogy melyik a jobbik, vagy melyik a rosszabbik. Amit tőlünk várnának az, hogy meg tudjuk mondani az emberekről, hogy kicsodák is ők, hogy kik vagyunk is valójában. Ez a kereszténységnek a nagy feladat és küldetése, hogy el tudja mondani az embernek, hogy ki vagy te valójában. Hogy tudjon róla valami igazit, valami hiteleset mondani, amit ő magáról nem tudna egyébként megállapítani. És mi ezt, nekünk van válaszunk, de bizonyára, hogy amik régen mondtunk az emberekről, az valahogy nem igaz, vagy nem tartják igaznak, vagy nem érzik hitelesnek, és ezért nem is tartanak értékesnek minket. Mert azt gondolják, hogy amit mi mondunk róluk, az valahogy nem stimmel, valahogy nem igaz. Ők se tudják pontosan, hogy kicsodák valójában az emberek, de hogy amit mi mondunk felőlük, arról azt érzik, hogy nem egészen úgy van. És hát mit is mond a Biblia, és mit mondhatnánk mi is? Ezt kéne újra megértenünk, és a húsvéti örömhír fényében ezt elmondani. Hát itt azt mondja az apostol a korintusi levélben, hogy távoztassátok el a régi kovászt. Tehát azt mondja először az emberről az ige, hogy van valami régi kovász az emberiségben, amit bűnnek is lehet nevezni, csak ezt a szót egyre kevesebben értik az emberek, mert azt gondolják, hogy a bűn az azt jelenti, ami a bíróság előtt tárgyalandó, és amiről nem tudnak, vagy amit a közvélemény nem tart annak, az miért háborodik fel bárki is ezen, vagy miért tartja ezt rossznak, meg ha jót akart, meg így, meg úgy, de ez nevezzük tehát így, ahogy az apostol mondja, hogy van egy régi kovász, ami körülvesz bennünket, és ez a halálhoz kötődik, a halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény, mondja az apostol, ez az ő saját életének a tapasztalata, ez és eléggé nehezen érthető, de lefordítható azért. Tehát, hogy a halál vesz körül bennünket, a mulandóság, ezt az emberek értik, ezt mindenki ennek a részese, és valóban törekszik, hogy ellene szegüljön, és hogy megőrizze a fiatalságát, és megőrizze az egészségét, és állandóan kudarcot vallunk ebben a harcban, mert körülvesz bennünket a halálnak a hatalma. És a fullánkja azt mondja, ami a legfájdalmasabb a halálban, az a bűn. A bűn pedig az a magányosságban jelenik meg, az Istentől való elszakadottságban. És ennek az ereje, azt mondja az apostol, a törvény. Hát ő a törvényt még úgy értette, mint az erkölcsi törvényt, ami a Bibliában olvasható, de a lényege az, hogy a törvény az, hogy az ember azt gondolja, hogy a kezébe tartja a dolgokat. Hogy a kezében tartja a jövőt, a lehetőségeit, és meg tudja ő azt saját maga oldani. És ilyen értelemben a törvényt ki lehet terjeszteni, és erre a mai modern világra is, aki már nem annyira örvendezik a tíz parancsolat törvényének, viszont örvendezik annak, hogy sokféle törvényszerűséget ismer a világból. Hogy például tud atombombát gyártani, és ennek megvan írva a receptje, és ha az irániak megszerzik, akkor, és felépítik a megfelelő berendezéseket, akkor előbb-utóbb lesz nekik is ilyen, mert erre vágynának. Mert ez törvényszerű, hogy ezt el lehet érni, hogy ezt meg lehet csinálni. És az ember ezen boldogan szorongatja ezeket a recepteket. Mert ismeri a törvényt, ismeri a szabályokat, mert ezek le vannak fektetve, és ha kézben tudja tartani az elképzeléseit, meg tudja valósítani általuk a vágyait, és így úgy érzi, és ez a modern világnak a jellemzője, hogy nincs szüksége egyébre, nincs szüksége másra. És így az Istentől való elszakadottsága egyre teljesebb lesz, és egyre általánosabb, mert úgy gondolja az európai emberiség, főleg aki a törvénynek a megismerésében a legelőre haladott a világon, hogy nincs szüksége egyébre, nincs szüksége Istenre. És így lesz a halál fullánkja a bűn, és a bűn ereje a törvény, és így leszünk egyre elveszettebbek, és a halálnak egyre inkább kiszolgáltatottak. Mert ki tudna szembeszállni a halállal, ha csak nem Isten? És hogyha Isten nincs velünk, akkor tényleg a martalékai leszünk. Akkor nincs reménységünk, akkor nincs tovább. Akkor bele kell törődni a vereségbe, és nem kell rá gondolni, el kell fogadni, így is mindegy, úgy is vége lesz mindennek. És addig ezt használjuk ki, ezt a kis időt egyre jobban, de a vereségünknek a bizonyossága az, amivel él az emberiség ilyenkor. Ez a régi kovász, azt mondja a Biblia. Ez a régi kovász, ami a magad kezébe vetted az irányítást, egyre inkább elszakadsz Istentől, és egyre inkább ki leszel szolgáltatva a halál végső diadalának és győzelmének. Tehát ez az első, amit mond. De aztán mond egy másodikat is. Az apostol azt mondja, hogy ti kovásztalanok vagytok. Hogy mintha ti ki lennétek emelve ebből a folyamatból, ebből a törvényszerűségből. Mintha ti nem lennétek alávetve a halál törvényének, és kimenekültetek volna ebből az egészből. Fantasztikus dolog. Hát erre aztán igazán oda lehetne figyelni az embereknek, hogyha ezt ugye el tudnánk igazán mondani. És ez így van, hogy ti kovásztalanok vagytok. A Krisztus valamit megszerzett számotokra, hogy ezt ti elmondhassátok magatokról. Mert ő miatta vagytok kovásztalanok, azt mondja, hogy mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már megáldoztatott. Nem gondolom, hogy ezt meg lehetne nagyon magyarázni, meg lehetne nagyon érteni, ezt el lehet fogadni. Hogy valami történt a kereszten, valami kozmikus dolog, valami fantasztikus dolog, ami miatt azt lehet mondani ránk, hogy ti már mások vagytok, mint amik előtte voltatok. Ti már máshova tartoztok, más csapatba kerültetek, más helyzetbe vagytok. A halál nem lesz fölöttetek, Úr. Nem lesz az a vége az életeteknek. Kikerültetek ebből a hálóból, ebből a csapdából, a tör összetört, és ti megmenekültetek, idézhetjük egy Zsoltárt, a madarász töréből kiszabadult az ember. Ti kovásztalanok vagytok. Igaz, az is ott van, hogy még nem teljesült be a diadal a halál fölött, ami azt mutatja, hogy még nem látszik ez a mindenki számára, de attól még ez valóság. Még nem teljesült be a diadal a láthatóság szintjén, de ti már kovásztalanok vagytok, és ti már nem vagytok ennek az uralma alatt, tehát mégiscsak valami diadal történt a láthatatlan valóságban, ami fontosabb, mint a látható. Hadd idézzek Pilinszkitől egy kétsoros verset, ami úgy kifejezi ezt az érzést, ezt az igazságot. Megtörtént, holott nem követtem el, és nem történt meg, holott elkövettem. Hát ez vonatkozik a keresztre is. Tehát megtörtént, holott nem én követtem el. Megtörtént, holott nem tettem érte semmit. Megtörtént, holott nem érdemeltem meg, nincs részem benne, de mégis egy valóság, mégis valami fantasztikus dolog történt. És nem történt meg, holott elkövettem. Nem történt meg az, amit szememre lehetne vetni, joggal, nem történt meg, amiért elítélhetnének, amit pedig én követtem el, nem történt meg, mert valami más meg megtörtént. Ilyen szépen, tömören kifejezi két sorban ennek a valóságnak a két oldalát, hogy miben is hiszünk, milyennek is látjuk az embert. És ha gondolom, ha ezt így igazán el tudnánk mondani, ahogy a legnagyobbak már értik, hogy a kisebbek is megértsék, akkor ez egy olyan hír lenne, ami felvillanyozhatná az emberiséget még ma is. És az európai kultúrát még ma is. Hogy ilyenek vagyunk, ilyennek láthatjuk magunkat. A baj az, hogy ezt a diadalt, ezt nem érzékeli a kereszténység, én úgy látom, hogy ez a legfőbb problémánk. Amikor erről próbáltam beszélni egy ilyen lelkész társaságban, ahol kárpát-medencei lelkészek voltak, hogy Kiskunhalason milyen úrvacsorai kérdések vannak, mert ilyen liturgiai kérdésekről folyt a bizottságnak a megbeszélése, és javasoltam az országos egyháznak is, hogy igei kérdések legyenek, és érthetőek az emberek számára, rövidek, és fejezzék ki a gyülekezetnek ezt a valóságát, amiről itt is beszéltem, hogy már visszanézünk a győzelemre, a diadalra, és ennek a valóságában vagyunk itt együtt, noha még nem lett nyilvánvalóvá mindenki számára, de legalább itt belül legyen ez nyilvánvaló, és legyen egyértelmű, és javasoltam ezt, hogy bűnös emberként kárhozatot és halált érdemeltetek, de Krisztus megszabadított, és ez a második kérdésben, akkor hát többen fölugrottak, hogy hát ez nem jó, mert kárhozatot érdemeltek, mert bűnösök vagytok, és a kárhozat az fejetek fölött van, és majd el lesz hárítva ez valamikor, ez a büntetés a fejetek fölül. Nem sikerült megértenünk egymást, és ez nagy baj. Ez nagy baj, mert hiszen erről van itt szó. Erről van szó, hogy így láthatnánk magunkat és az emberiséget, hogy a Krisztus megszerezte a diadalt, és ez megtörtént, ahogy a Pilinszki is mondja. Megtörtént. Amit nem én követtem el, amit nem én tettem. És ez egy ténykérdés, és így tekinthetnénk a másikra. És nem úgy, mint elkárhozottra és elveszettre, aki a halál kovászában van, és az csak kell körülötte, és egyszer csak beborítja, és vége lesz, hanem úgy láthatnának bennünket, keresztényeket, és ez lenne jó, ha ezt látnák rajtunk, amit a második helyvét hitvallás is tanácsol, hogy mindenki felől jó reménységben lehetünk. Hogy vele is megtörtént, mert ezt nem tudja ő ugyan, mert ez nem látszik még ugyan, nem látható mindenki számára, de ez a valóság. Mert ezt mondja a helyvét hitvallása a 10. fejezetben, mindazáltal mindenek felől jót kell remélnünk, és senkit sem kell meggondolatlanul az elvetettek közé számlálni. Ez lenne egy szép magatartás tőlünk, hogyha ezt úgy komolyan vennénk, hogy nem úgy néznénk bizalmatlanul a másikra, aki nem jár esetleg templomba, vagy még nem is hisz Istenben, hogy hát biztos ez elvetett és elkárhozott, azt mondja a hitvallásunk, hogy mindenki felől legyünk jó reménységben. Majd egyszer eljuthat még ő is eddig a felismerésig, és ami megtörtént, az már rávonatkozóan is megtörtént. Akár hisz benne, akár nem hisz benne. Vagy még nem hisz benne. Nem kell nekünk ítélkezni az emberek fölött. Ha csak ennyit elérnénk, ha már ilyenek lennénk, hogy nem úgy ismernének bennünket, akik mindenki felől csak ítélkezünk, és mindenkiről csak rosszat gondolunk, akár még magunkról is, hanem ezzel így ismernének bennünket, hogy ezek mindenki felől jó reménysége van. Ezek hiszik azt, hogy a Krisztus hatalmas tettet hajtott végre, és az ő áldozata mindenkire érvényes. Akik hiszik azt, hogy a halál ereje megtört. És nem csak magukra nézve hiszik ezt, akik egy páran összejönnek, és ugyanazt gondolják, meg ugyanazokat a szavakat tudják mondani, és mindenki más pedig úgyis elkárhozik, meg elvetett, más vallásúak és egyebek, hanem mindenki felől jó reménységgel vannak. Mert ilyen nagynak gondolják az ő Krisztusokat. Úgy gondolom, hogy megváltozna a vélemény rólunk, hogyha ilyen hitelesnek mutatkoznánk a hitünkben, hogy ezek tényleg hiszik. Ezek tényleg hiszik, ezek tényleg nagynak gondolják a megváltójukat, és milyen jó, hogy így gondolnak rám. Lehet, hogy én magamra nem tudok így gondolni. Úgy gondolok magamra, hogy szerencsétlen vagyok, elveszett vagyok, semmire se való, jó, vagyok jó. De ők egész másképpen gondolnak rám, egészen másképpen néznek rám. Úgy gondolom, hogy ez nagy változás lenne, és egy jó változás lenne a kereszténységet illetően mindenki felől. Jót kell remélnünk, mondja a helvét hitvallás. Tehát ez lenne az első, hogy rajtunk ezt lássák. Aztán azt mondja az igénk, hogy lássák rajtatok azt, hogy ti rendíthetetlenek vagytok. Legyetek rendíthetetlenek. Füle Lajosnak egy kis versét hadd idézem. Értem, miattam és helyettem, keresztjén nem hiába vérzett. Ki akadályozhat meg abban, hogy ezután Jézusnak éljek? Ki akadályozhat meg ebben? Kérdezi. Hát ez a rendíthetetlenség, hogy sok minden meg akarna akadályozni bennünket ebben. Sok minden ellene szólna, sok minden ránk támad, amikor neki akarnánk élni. Amikor azt akarnánk magunknak is mondani, hogy te az új kovász van benned, és nem a régi, nem a régi hatalma alatt vagy. Te egy új valóságnak a polgára vagy, egy új világban élsz, az örökké valóság világában, a feltámadás világában, a győzelem világában. És ez sok minden akar ránk ugrani, és elvenni tőlünk ezt a hitet. Hogy nem úgy van, hát nézd meg, nézd magadba, nézd magad köré, minden csak elromlik, és semmi se jó. De te legyél rendíthetetlen. Ki akadályozhat meg abban, hogy ezentúl a Krisztusnak élj, és neki higgy inkább. És azt mondod, hogy igen, te vagy a győztes, és tiéd minden hatalom, és én hozzád tartozom, és nem engedem, hogy ezt elvegyék, ezt az örömet tőlem. Kitartok melletted. És azt mondja a harmadik, hogy buzgókodjatok. Buzgókodjatok az Úr munkájában. A buzgókodás az azt jelenti, hogy többet teszek, mint ami elvárható tőlem, és itt arra hívja föl az apostol a korintusokat, hogy takarítsátok ki a régi kovászt. Hiszen ti kovásztalanok vagytok, tehát nincs ott annak helye. És hát először is vegyétek észre, hogy minek nincs helye közöttetek és bennetek, és ezt nyugodtan ki lehet söpörni. A kislányunk nyulat kapott húsvétre, egy kis törpe nyulat. Azt mondták, hogy 4 évig fog élni, már ő ebbe kételkedik. Ugye egyszer elmondta, hogy náluk ez egyáltalán nem így szokott történni gyerekek között, de most nagy az öröm, és a nyúl szaladgál azért a szobában is. És hát nyilván, ahogy a nyúl szokott, hát néha olyasmit is oda potyant, aminek nem ott van a helye. Na most hát ezt, ha az ember észreveszi, akkor fölsöpri. Hogyha nem veszi észre, vagy azt gondolja, hogy természetes, akkor ott marad, és abból nem lesz jó dolog. Ugye? Hát ezt jelenti, hogy takarítsátok, vegyétek észre. Hát ha nem ott a helye, akkor azt söpörjétek fel, és dobjátok ki. És ne várjátok meg, ameddig fölhalmozódik, és túl sok lesz belőle. És erre biztat bennünket, hogy buzgókodjatok az Úrnak dolgában, hogy legyetek ebbe buzgók, hogy tudjátok, hogy kik vagytok, és akkor fogjátok tudni, hogy minek nincs ott a helye. Ilyen egyszerű ez. Nem azt kell nézegetni, hogy hol van a kósz meg a rendetlenség, hanem egyszerűen ti tudjátok, hogy mi a rend, és hogyan kell kinézni valaminek, és akkor fel fog tűnni. Fel fog tűnni magától is ez. Ez az új életnek a rendje. Ez az új valóság, aminek nincs szüksége igazából semmilyen külön útmutatásra, hogy minek nem szabadna ott lenni azon a helyen, hogy mert mindent úgyse lehet felsorolni, ugye, hogy egy tiszta lakásban nem szabad nyúl bogyónak lenni, ezt senki nem gondolná, de mindenki tudja magától is. Ugye? Tehát hiába sorolnánk fel 100 000 dolgot, hogy minek nem szabad ott lenni, biztos lenne még sok minden, amit kihagynánk, de nem is kell. Azt mondja, hogy itt kovásztalanok vagytok, és tudjátok, hogy aminek nincs ott helye, azt takarítsátok ki. Azt takarítsátok ki magatok közül. Egy-két dolgot felsorol Pál apostol. Mondjuk a biztonság kedvéért, de nem azért, véletlenül sem azért, hogy azt higgyük, hogy csak ez méltatlan hozzánk, nem is akarom ezeket elmondani, de a levélben el lehet olvasni, hanem egyszerűen csak példaként mondja. De a buzgókodást az mindenkinek és mindenkor. Buzgókodjatok az Úrnak dolgában. És aminek nincs helye, azt pedig ne tartogassátok meg az életetekben. Tehát jó lenne, ha ezt látnák rajtunk. Ugye ezt sorolja az ige, hogy látnák rajtunk, hogy jó reménységgel vagyunk mindenki felől, és úgy nézzünk a másikra is, mint akiért a Krisztus meghalt és győzött, és átemelte egy új valóságba. Úgy néznék ránk, mint akik rendítetlenek vagyunk, és szembeszállunk mindazzal, ami elvenné a hitünket, és akik buzgókodnának az Úrnak dolgában. És hát aztán van olyan is, amit nem lehet látni, és nem lehet megmutatni, ezt nyilván a mi örömünket és a reménységünket szolgálja, és ezzel fejeződik be a mai tanítás, azt mondja, hogy a ti fáradozásotok nem hiába való az Úrban. Tehát ez egy nagy hit és nagy reménység, hogy nem hiába való a fáradozásunk. Ezt nyilván nem lehet továbbadni, és nem lehet megtanítani. Noha azt mondja az apostol, hogy tudjátok, hogy ez nem hiába való, de ezt kevés tudni, ehhez valami több kell ennél. Nemrégiben hangzott el a Nőszövetségi Biblia órán egy történet, a sivatagi Petéről, hadd olvassam fel itt is, a többieknek is, akik nem voltak ott, de tanulságképpen is erről az ígéről, vagy ennek a tanításnak a illusztrálására, hogy nem hiába való a mi fáradozásunk. Sok-sok évvel ezelőtt fáradt vándor bandukolt mérföldeken keresztül a sivatagban, a nap forrón tűzött a hátára. Elfogyott a vize, és tudta, hogy ha nem talál hamarosan vizet, amivel eloldhatná a szomját, biztosan meghal. A távolban megpillantott egy elhagyatott bódét. Felvillant benne a remény, hát ha ott vizet talál. Odaért a bódéhoz, és egy régi kutat talált benne. Kétségbe esetten kezdte pumpálni a kút fogantyúját, hogy vizet húzzon, de a pumpálástól csak a por szállt. Aztán észrevette, hogy a pumpához egy konzervdoboz van kötve, benne egy cetlivel. A cetlin ez állt. Kedves idegen, ez a pumpa 1932. júniusa óta működik. Kicseréltem a dugattyú tömítő gyűrűjét, és ez sokáig jó lesz. A tömítő gyűrű azonban kiszárad, és vizet kell beletölteni. A fehér kő alá eltemettem egy üveg vizet, jól bedugaszolva, védve a naptól. Elegendő víz van benne ahhoz, hogy bevizezz a kútszivattyút, de ha előbb iszol belőle, akkor nem lesz elég. A víz egynegyedét öntsd bele a szivattyúba, és hagyd, hogy egy percig beszívja, hogy átnedvesedjen a bőr tömítő gyűrű. Aztán a többi vizet közepes gyorsasággal öntsd bele, és pumpálj közben erősen. Lesz vized. Így benne. Ez a kút még sose szállad ki. Amikor eleget ittál, töltsd meg az üveget, és tedd vissza, ahogy találtad, a következő vándor számára, aki erre jár. Pete. Hát ez a sivatagi Pete kutya, ez a történet, és úgy elmondja, hogy mit jelent hinni abban, hogy nem hiába való az ember fáradozása. Hogy nem hiába való beletölteni azt a kis maradék vizet, amikor már majdnem szomjan halsz, és elhinni azt, hogy az majd elég lesz, hogy a tömítőgyűrűt megpuhítsa, és a többit meg fölé öntöd, akkor a megteremtse azt a tömítettséget, amivel fel tudod húzni a lent levő vizet. És ugye elhitt, hogy tényleg ott van víz. Nem kis dolog ez. És ezt mondja, hogy ezt nem lehet igazából megtanulni. Ezt valaki vagy elolvassa, és akkor vagy elhiszi, hogy ez tényleg így van, és megteszi, vagy pedig nem hiszi el. Hát mi legyünk a hitnek a gyermekei. Mi legyünk azok, akik elhisszük, hogy nem hiába való a fáradozásunk az Úrban, és ezért tegyük bele azt a kis erőnket, ami még maradt. Abban, amit Jézus mond nekünk. Még ha úgy érezzük, hogy az utolsó csepp most már, hogy már többet nem bírnánk. Mert meg lesz ennek a szeretménye, meg lesz ennek a gyümölcse. Hát ha így néznének ránk, hogyha ilyen formát mutatnánk a mi keresztények, én úgy gondolom, hogy ennek meg lenne az eredménye itt Európában is, mert hiszem azt, hogy az evangélium az erőt jelent, valóságot jelent, és erre vágynak igazán az emberek, még ha nem is tudnak róla. Amen.